Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő szent fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Isten tiszteletünk kezdetén a 138-as számú Zsoltárunk első versét énekeljük, amelyik így kezdődik: Dicsért téged teljes szívem. Mi segítségünk az Úrtól van, aki teremtett, fenntart és bölcsen igazgat mindeneket. Amen. Hallgassátok meg az élő Istennek üzenetét, hogy megírva található Sámuel prófita könyvének, első könyvének 18. részében, a 6. verstől kezdődően. És amint hazafelé jövének, mikor Dávid visszatért, miután a filiszteusokat leverte, kimentek az asszonyok Saul király elé Izraelnek minden városaiból, hogy énekeljenek és körben táncoljanak dobokkal, vígassággal és tomborákkal. És énekelni kezdenek az asszonyok, kik vigadozának és mondának: megverte Saul az ő 1000-ét, és Dávid is az ő 10000-ét. Saul pedig igen megharugvék, és gonosznak tetszik az ő szemei előtt ez a beszéd, és mondta: Dávidnak 10000-et tulajdonítanak, és nekem tulajdonítják az 1000-et, így hát már csak a királyság hiányzik neki. Saul azért attól naptól kezdve rossz szemmel néz Dávidra, sőt, azután is. Másnap pedig megszállta Sault az Istentől küldött gonosz lélek, és prófétálni kezdett a maga házában. Dávid pedig hárfázott kezével, amint naponként szokta, a dárda azonban Saul kezében volt. És elhajítá Saul a dárdát, azt gondolván: Dávidot a falhoz szegezem, de Dávid két ízben is félrehajolt előle. És félni kezdte Saul Dávidtól, mert az Úr vele volt, Saultól pedig eltávozék. És Saul elbocsátá őt magától, és ezredesévé tette, és kiment, és bejött a nép előtt, és Dávid minden útjában magát eszesen viselte, mert az Úr vele volt. Imádkozzunk! Szeretnénk, édesatyánk, úgy elcsendesedni most te előtted, hogy mindenfajta váradalom, mindenfajta kérés helyett most szeretnénk helyet adni annak a hódolatnak, hogy te vagy az Isten, a mindenható. Köszönjük, hogy Jézus Krisztusért elédbe állhatunk, és kérhetünk téged. Arra kérünk, Uram, hogy bocsáss meg minden bűnünket Jézus Krisztusért. Mind azt, ami a mi lelkünket leterheli, hadd tegyük a te lábaid elé, és kérünk tőled szabadítást, szabadságot, és a kegyelemnek és üdvösségnek örömét. Amikor láttatni akarsz egy embert, akkor mélyre és magasra is engeded látni lelki szemeivel. Mikor egy ember életen keresztül tanítod a többit, akkor a valóságot a mélységében tárod fel. Könyörülj rajtunk, hogy amíg szemlélünk valaki mást, addig a mi szívünk bölcsességre jusson a te szent lelked szerint. Kérünk téged, édesatyánk, Jézus Krisztusért, hogy cselekedj velünk irgalmasságot. Amen. Ige hirdetésre készülve a 227-es számú énekünk 5. versét énekeljük. A 227-es számú énekünk 5. verse így kezdődik: erősítsd bennünk hitünket, üdvösségünk eszközét. Sámuel első könyvének 18. részében a 9 és 10. versben így szól az ige üzenete. Saul azért attól a naptól kezdve rossz szemmel néz Dávidra, sőt azután is. Másnap pedig megszállta Sault az Istentől küldött gonosz lélek, és prófétálni kezdett a maga házában. A gyülekezet foglalja a helyét. Amikor Isten egy emberi életről beszél, akkor tudomásul kell vennünk, hogy az érték mérése mennyei. Mindig az Isten országának léptéke a mérce. Ezért senki ne legyen meglepve azon, hogy ha szembesíti Isten a maga szentségével az embert, akkor az ember bűnei meglátszanak, nyilvánvalókká válnak, láthatóvá lesznek. Így történik, hogy amikor valakinek az életétől Isten elvonja az ő kegyelmét, és nem engedi megtérni, a megtérés idejének óráját elszalasztotta, mert mindennek rendelt ideje van, ideje van a sírásnak, ideje van a nevetésnek, ideje van a születésnek, ideje van a meghalásnak. Így van kegyelmi idő is a megtérésre. És ha valaki ezt elmulasztotta, akkor nem annyi lesz az élete állapota, hogy na bűn nem tértem meg, hanem ahol a megtérés elmarad, ott a szív rabszolgasága egyre nyilvánvalóbbá válik. Ahol Isten szent lelke munkálkodik, ott a szabadságot munkálja. Le van írva, hogy akit a fiú megszabadít, az valóságosan szabad. De azt látjuk Saul király életében, hogy van egy olyan borzalmasan természetes folyamata, hogy nélkülözi Isten szerető vezetését. Ahol Isten szent lelkének a vezetése elmarad, ott az ember egyéni szempontok szerint rendezi be az életét. Így írja Ézsaiás próféta, kiki közülünk saját útjára tért. És itt teszem fel az első kérdést azonnal. Kedves testvérem, te, akit Isten ma idehozott. Hogyan rendezted be a te életedet? Átrendezhette Isten az életedet az ő vezetése rendjére, hogy az ő akaratát teljesíti az életed? Vagy pedig, ha nélkülözöd az ő szent lelkének vezetését, akkor egyéni szempontok szerint rendezed be az életedet. Egészen egyedi, egyéni szempontok szerint. A csak egyéni szempontok szerint élő ember mindig belegázol a másik ember lelkébe, belegázol az életébe, akadályozza az életterét, tökéletesen megbízhatatlan ember. Aki a világát, saját világát egy személyre önmagának rendezi be, az nem csupán önző ember, hanem embertelen is. Az elfajzott világ, a jelen való gonosz világ, hogy a Szentírás fogalmaz, éppen ezek szerint rendezkedik be. Így lesz az élet a gyötrelmek szintere, mások számára az otthontalanság érzetének kínzó szintere, a kiábrándultság, a kilátástalanság világa, az ütközések, a félelmek, a gyűlölet és az elvadultság világa, vagy a közönyé, ahol az ember a kiszolgáltatottságot börtönnek érzi ebben a világban, minél inkább egyéni szempontok szerint rendezi be egy uralkodó a maga életét, megsínli az egész nép. Saul egyéni szempontja a saját dicsőségének keresése, elmegy és szobrot állít magának, emlékoszlopot a maga dicsőségére, és nem tud mással foglalkozni, mint önnön dicsőségével és nagyságával. Pedig átkozott. Minden ember a maga életében azért pontosan tudja, hogy Isten szempontjai szerint rendezett, berendezett élet az övé, vagy egyéni szempontok szerint berendezett élet-e. Kifejtem majd, hogy mit jelent. Saulnak az életében, mert Isten megvonta az ő szent lelkét tőle, új tapasztalások lépnek. Gyűlölet, rosszallás, gyanú, gyanúsítás, irigység, erőszak, gyilkos indulat, és mindenek mögött a félelem. Ezek működő erők. Én ma kérdezem tőled, hogy a lelkednek mekkora részét tölti be mondjuk a gyűlölet. Van-e otthona? Gazdája vagy-e ennek az indulatnak? Vagy mekkora részét tölti be a lelkednek a rosszallás, vagy a gyanú, gyanúsítás? Én pontosan tudom a magam életéből, hogy minél többet szenved egy ember, és minél gátlástalanabb aljassággal veszik körül, egyre inkább meghatározza az élete szemletmódját a gyanú. Egészen odáig a végén már senkinek nem tudja elhinni, hogy tisztességes, becsületes, ártó szándék nélküli, hogy tényleg jót akar. Már nem lehet elhinni. És ez nem üldözési mánia, hanem egyszerűen egy lelkiség. Egy lelkiség. és ebből szabadításra van szüksége ennek a léleknek. Pontosan tudom, mit jelent az a fajta állapot, amikor valakibe otthont talál a gyilkos indulat és az erőszak. A védtelenség, a kiszolgáltatottság egyik lelki kontrareakciója. Hogyha más nem vesz elégtételt az igazságtalanságokért, hát valakinek elégtételt kell venni, hát valakinek a gonosznak ellene kell állni, hát valakinek el kell tiporni, mert nem garázdálkodhat korlátlanul. Csak hogy Saul lelkének a tapasztalásai más típusúak. A gyűlöletnek ő a kezdeményezője, és őt nem gyűlölik. A rosszallás benne van, ő felé nincs rosszallás. Ő az, aki gyanúsít mást, a másik tiszta. Ő benne van irigység, mert a másik szabad szívű. Ő benne van erőszak és gyilkos indulat, mert a másikból szeretet árad, és félelem nélküliség. És ő benne születik a félelem, mert a másik csak okos. És nyilvánvalóan Isten védelme alatt áll. Testvér, hadd kérdezzem meg, hogy a te lelked ismeri-e azt az isteni munkát, hogy ahol az Úrnak lelke, ott a szabadság. Ismeri a lelked azt az állapotot, hogy aki Jézus Krisztusban van, annak belső békessége van, és erőre és hatalomra telepített életű a lelke. Tudjátok, sokan vihaskodnak ellenem, és nem tudnak néhány alapigazságot, hogy én például az Istené vagyok. Ebből sok minden következik, vannak olyan kijelentései Istennek, hogy például, ha összegyülekeznek ellened, nem tőlem van. Ezért minden nyelvet, amely veled perbeszáll, kárhoztatsz, ez az Isten szolgájának kiváltsága. Aztán, ha valaki Isten felkentjére kezet emel, halálra ítélte önmagát. Nincs fogalma ennek a bűnös világnak, hogy az Isten országának dolgai, az Isten szentsége, az Isten kenete egy-egy emberi életen mi mindent jelent. Saul a következőt kapja az Istentől, nem azért, mert közönyös volt, hanem azért, mert megvetette az Istent, ezért Isten méltó ajándékot ad neki, a maga lelkét elveszi tőle, és gyötrő lelket küld bele. Gyötrő lelket. Ennek a gyötrő léleknek a belső leírása az, hogy gyűlölet, rosszallás, gyanúsítás, irigység, erőszak, gyilkos indulat, és közben félelem működik benne, ez a gyötrő lélek tulajdonsága. És most hadd kérdezzem meg, hogy te tudod, hogy Isten szent lelkét ajándékba kaptad? Te tudod, hogy a te életed újjászületett élet? Mert azt sokan tudják, hogy igen, olvastuk, hogy megbocsátattak a vétkeim. Csak hogy a kegyelembe fogadásnak van egy folytatása. Megbocsátattak a vétkeid, és a kárhozatnak, a sátánnak uralma alól átvitettél Jézus Krisztus országlása, uralma alá. És attól kezdve a Krisztus Jézus uralkodik a te életedben. Mégpedig hogy? Hogy a lelkednek a maga békességét adja. Azt mondja, ne nyugtalankodjék a szívetek. Én az én békességemet adom nektek. Nem úgy adom, hogy a világ adja. Nem kell nyugtalankodni. Az én mentő szeretetembe vagy, onnan nem ragad ki senki, akitől Isten megvonja a maga lelkét, és megbünteti a gyötrő lélekkel, annak az egész élete egymerő katasztrófává válik. Pokol mellette élni. Egymerő bizonytalanság mellette élni. Vannak itt családok. Ismerjétek a családtagjaitokat. Tudjátok, hogy kiben milyen lélek munkálkodik. Tudjátok, hogy kiben munkálkodik Isten szent lelke. Ki az, aki erőnek, józanságnak, szeretetnek lelkét vette. A szava bölcsesség szava. A jelenléte, biztonságot adó jelenlét. A szava vigasztalásnak szava. És Isten kegyelmének ereje lengi körül. Míg ahol ez megvonatik, ott minden bizonytalanná válik. Ott úrá lesz otthon a félelem, a kiszámíthatatlan, amikor robban, amikor mi fog történni. Gyötrő lélek szerinti állapota. Melyiket ismeritek? Ismeritek-e az Istenit? Kialszik az Istent értő értelem, ahol a gyötrő lélek munkálkodik, követi az erkölcsi besötétedés, a lelki besötétedést, és ezek a lelkek haragot gyűjtenek a harag napjára. Befelé forduló lélekké válik ez, és ez a lélek hamis képet rajzol az igazságról, a történésekről. És egyszerűen a hamis képek beleütköznek a valóságba, és kiderül, hogy a démoni megszállottság akarat vesztéssel jár. Egyéni szempontú berendezkedés immár a sötétség lelke szempontjai szerinti berendezkedésé válik. Ez pedig lélek és életgyilkos. Keremföldre eljönnek néhányan keresve az, hogy hát ha politikailag meg lehet fogni engem és majd meg lehet ítélni. Hát nagy sanszot kapnak ma is, akik ezért jöttek. De nem politikáról fogok beszélni, én lélekről és lelkiségről fogok beszélni. A sátán jellemzője, hogy az elrabolt javakkal nem tud mit kezdeni. Ellopja a békességet, de nincs békesség az istentelennek. Ellopja az életet és életteret, nem adója, csak tönkre tevője. Amikor az uralkodó, persze Saulról beszélek, gyötrő lélektől szenved, egyéni szempontok szerint berendezett életet él, ebbe az egyéni szempontba a nép csak veszíthet. Tudnék, a nép is ítélet alá esik. Nagyon kevesen értették meg, még az egyházi emberek közül is, azt az igazságot, hogy az Isten népe az a Krisztus test. Mi tagjai vagyunk egymásnak. És mert a fő, Jézus Krisztus maga, ezért a főnek a lelkisége, a szentsége, a mennyei ereje, a mennyei látásmódja, a világossága, az értése, a cselekvő szándéka mennyei. Ami azt jelenti, hogy kegyelemből él és éltet. Isten akaratából szentségben jár, mert Isten szent. És a világ az egy más test. Annak más a vezetője, más a feje, más a lelkisége. Ezért írja a Szentírás, hogy a világ gyűlölni fog titeket. Az egyház elleni lépések napnál világosabbak. Ez a világ gyűlölni fog titeket. A magáét szereti, de az Istenét gyűlöli. Tessék figyelni, hogy van egy ország. Ebben az országban van még egy uralkodó, aki még hatalmon van, ez Saul. Gyötrő lélek van benne, átkozott. Úgy átkozott, ahogy van. Gyanúsít, hagyom. De van egy másik felkent király, nem látszik. Már van másik. És így mondja, a szentes okosan viseli magát. Bár a hatalmon lévő Saul többször meg akarta ölni, dárdát vet rá, de ez elhajol. És bár nem látszik, de fél. Isten tudja, hogy Saul fél Dávidtól. A gyűlölet nyilvánvaló, nem csak hangja van, hanem tette is. Kialszik az Istent értő értelem, és ahol lelki besötétedés van, ott erkölcsi besötétedés követi azt. Hamis képet alkot, és hamis képet rajzol. Mert a démoni megszállás azt jelenti, az akarat megszállása ez, kikényszerített beszéd és cselekedet, fenyegetettség érzete alatt, az egyéniség deformációja természetessé válik. Mit mond a Zsoltáros a 28. Zsoltár 5. versében? Akik nem ügyelnek az Úr tetteire, megrontja őket, és nem veszik észre. A hitetlenek gondolkodását, ahogy elől el van leplezve az Isten dicsősége, a Krisztus dicsősége, annyira megrontja a sátán, hogy az érzései kevertek lesznek. Bele rögződnek egy hamis látásba, és hamis igazságba. Így mondja a Szentírás, megromlott az elméjük. Beszéltél olyan emberrel, aki nem hallott téged? Aki mondja a magáét, és teljesen mindegy, mit mondasz te neki. Akkor is mondja a magáét. Amit mondasz, nem jut el a fejéig, romlott az elméje. Semmit nem ért belőle. Szeretem hallgatni, mikor a riporterek valamit kérdeznek, és nem érdekli a válasz őket. Hadd mondjak nektek egy egyszerű dolgot, a riportert sose érdekli a televízió a másik válasza. Ő a kérdéseivel állít. Ő a kérdéseivel gyanúsít, a kérdéseivel vádol, és a kérdéseivel téged nyilvánvalóan gyalázatba dönt. Messze nem érdekli a válasz. Ezért folytja bele a válaszadóba a választ, mert nem az a fontos, hanem a hallgató hallja az ő zseniális kérdéseit. Hagyjuk. Amikor nem lehet valakivel beszélni, amikor kész képe van, és nem érdekli semmi igazság, mert a magáét tartja igazságnak. Így beszél az Isten, hogy a romlott aggyal nem lehet beszélni. A sátántól megszállt ember értelme az Isten beszéde számára nem működik. Így mondja a Biblia, nem hallgathatjátok az én beszédemet. Nem azért van, mert a sátán nem hallaná meg Isten beszédét, hanem Isten nem engedi meghallani önnöm igazságának beszédét. Miért vagy itt? Azért, mert addig, amíg bemutatja az Isten, hogy emberekbe gyötrő lélek munkálkodik, gonosz lélek munkálkodik, ártó lélek munkálkodik, addig vannak az Istennek kegyelembe fogadott életei, aminek hirdetetik az evangélium, az örömhír. Azért vagy itt, hogy te halld meg, hogy mit mond az Isten e jelen való gonosz világban rólad neked. Azt mondja, azért jöttem, hogy az ördög munkáját lerontsam. Mert te ismered a gyűlölködést, ismered a félelmet, ismered a ravaszkodást, ismered az ártó gondolatot, ismered lelked mélységének titkait, és azt mondja, megtisztítalak téged. Én szeretlek téged. Te az enyém vagy. A te lelked számára van támasz, van gyógyítód, van megtartód. Ezért Jézusra irányítja a figyelmet. Ugye a sátán kikért titeket, hogy megrostáljon. Jár a rosta. A te lelked elbuktatását az ellenség megcélozta már. De azt mondja az Isten, hogy de én imádkoztam érted, hogy el ne fogyatkozzék a hited. Ismered azt az állapotot, amikor a megrendülés küszöbén vagy? Ma beleszól, azt mondja, nem engedem meg, hogy ingadozzék az igaz. Nem engedem meg, hogy elvesz. Jézusnak attalak, aki hatalmas arra, hogy megszabadítson téged a gonoszságnak, az ártásnak gyötrő lelkétől. Mondjad a félelmes szívűeknek, az Isten megsegít. De mondjad a mázzal mázalóknak, leomlik. Valamikor csak azon mosolyogtam magamba, hogy olyan nagyra tartják ezt a világszervezetet, amit úgy hívnak, hogy ENSZ. Tetszik tudni, hogy magyarul ez mit jelent? Mit mond a Biblia? A nemzetek tanácsát lerontom. Tudtad? Mert nem a nemzetek fogják vezetni a világot, hanem Isten nem adta ki a vezetést a kezéből. Nem kell rémüldözni attól, ami van. Se az aljasságtól, se a gátlástalanságtól, se az erőszaknak úgy néz ki, hogy végét nem lehet vetni, mert van, akinek mindent lehet. Nem. Isten nem adta ki a vezetést a kezéből. Nem kell félned. Lebontva a te életedre, van-e üzenet? Igen, hoztam. Azt mondja, imádkoztam érted, hogy el ne fogyatkozzék a te hited. Hogy Jézus, a mindenség ura, az Atya előtt szóba hoz engem. Hogy én az isteni belső beszélgetésben téma vagyok. Azt mondja, igen, mert szeretlek téged, mint szemenfényét. Elgyeztelek téged magamnak örökre, hittel, és nem engedem, hogy elfogyatkozzék a belém vetett hited. Mert én szeretlek téged. Testvér, ha a te szívedbe találsz gonoszságot, hamiságot, ármányt, rossz szándékot, gyanúsítgatást, gyilkos indulatot. Gyere ma Jézushoz. És mondd el neki, megfertőztem, Uram, a szívemet. Teret adtam olyan indulatoknak és olyan léleknek, amelyikben nem gyönyörködik a te lelked. Uram, visszakérem a szabadulás, a szabadítás örömét. A józanságnak, az erőnek és a szeretetnek lelkét. Te a tiéd között csak úgy lehetsz áldás, ha benned a józanságnak, az erőnek és a szeretetnek lelke munkálkodik. Kívülről ártanak, neked azonban gyógyítani kell. Az a te feladatod. Neked éltetni kell. Te hatalmat kapsz arra, hogy élő víz, Istennek beszéde áradjon ki belőled. Vigyázz magadra, és minden féltett dolognál jobban őrizd meg a szívedet, hiszen abból származik ki minden élet. Imádkozzunk. Azt mondtad nekünk, hogy nem mi választottunk téged, hanem te választottál minket magadnak, azért, hogy mi ebben a földi életben szerte járván
gyümölcs termeletet éljünk, a lélek gyümölcseit teremjük. Kérünk téged, édesatyánk, hogy tisztíts meg bennünket minden hamisságtól. Kérünk téged, hogy szabadíts meg minden megkötözöttségből. Vondd ki a mi lelkünknek minden elnyomó, minden gyötrő ellenségét a mi életünkből. És arra kérünk, hogy valóban te vedd át az uralmat teljesen a mi lelkünk és életünk felett. És jöjj és lakozz bennünk. Hatalmas, hogy arra, hogy a te szent lelkedet kitöltsd mi reánk. És hogy munkálkodj bennünk és általunk is hatalmasan, kegyelmed és irgalmad szerint. Szeretnénk ma úgy hozzád térni, ennek a kegyelemnek napján és az üdvösségnek óráján, hogy hajtsd végre a mi szívünkbe azt a változást, azt a mély és maradandó változást, ami az Isten fiak változása, hogy más emberré lesznek. Mi pedig meghajtjuk előtted a mi fejünket és térdünket, édesatyánk. És kérünk téged, hogy eleveníts meg minket a te ígéreted szerint. Segíts, Uram, mennyei szempontok szerint berendezni az életünket. És a bűn egyéni szempontjait pedig otthagyni te előtted. Ne maradjon bennünk semmi abból. Hadd legyen valóságá, hogy nem csak megáldasz, hanem áldással leszünk a te kezedben. Amen. A 357. számú énekünk első versét énekeljük. Azért így imádkozzatok. Mi atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mind örökké. Amen. Tessenek helyet foglalni. És mielőtt a hirdetést meghallgatnánk, szeretnék, nem is tudom, hogy mondjam, egy egyszerű tanácsot adni. Hogyha hazamégy, azért az Isten előtti csöndességedbe jó lenne egy egyéni imádságot is elmondanál, ahol megvallod azt, hogy Uram, bocsáss meg nekem, hogy egyéni szempontok szerint rendeztem be az életemet, és nem a te akaratodat hajtom végre. Mondd el neki, hogy Uram, bocsáss meg, hogy az én szívem régóta nem hisz, teli van gyanúsítással, teli van váddal, és féktelen indulatok vannak bennem. És mondd el neki, hogy és sok típusú félelem van bennem. Nem csak az erőszaktól, hanem attól, aki vagyok. Hogy nem ismerem önnöm lelkemnek, pillanatnyi állapotának az indulatai képesítését. Hogy rejtett erők is munkálkodnak bennem. Szabadíts meg, Uram, engem. Aztán férj és feleség, ha egymásnak nem mertek elmondani dolgokat, akkor meg kell állni az Istenet és elmondani az asszonynak a titkait. Tudjátok, nagyon sok asszony van, aki fél a férjétől. Bizonytalan. Belső lelki kötképek vannak benne. És nem meri elmondani már, hogy mi minden él benne. A férfi az egyéni szempontok miatt már régóta nem támasz. És nagyon sokszor igen-igen egyedi életet él. Jó elmondani, Uram, állíts helyre engem. És akkor nem beszéltem az egyéni bűnökről. Drága testvér, azt akarja Isten, hogy tiszta lelkiismerettel állhass meg ő előtte. Neked nem emberek szemébe kell nézni majd, hanem az övébe. Valamit el kell imádságba rendezted. De hadd bátorítsalak. Amíg azon megírva, hogy ki elfedezi az ő bűnét, nem lesz jó dolga. De aki megvallja és elhagyja, irgalmasságot nyer, ezért állj oda magadért az Úr elé. Így fejeztem be az előző Isten tiszteletet. Hogy amit ma hatalmadba ad az Isten, ez azt jelenti, hogy lehetőséget nyit valami elmondására, valami megcselekvésére. Amit hatalmadban áll megtenni, most cseleked meg. És ha ez a megtérés, akkor te meg fogsz térni. És ha a bűnből való szabadulás, meg fogsz szabadulni. odafordult a gyámoltalanok imádsága felé, és azoknak imádságát meg nem utálta. Én te rólad el nem felejtkezem. Amen. Áldás békesség, Isten velünk a viszontlátásra.